Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, Aplia Percek, Aplia Trendek, Mészáros Fanni, az Aplia Magyarország Egyesület cégvezetője van itt a stúdióban, és a legkisebb közös többszörös azt gondolom, ugye, hogy kereskedelmi csúcs, karácsony, az áhítat hetei következnek. Most itt voltak nálam a nagyok a műsorban, a nagy kereskedők, a nagy webes kereskedők, hát mindenki erősebb szezonra számít, mint tavaly. Csak azt gondoltam, hogy beszélgessünk arról, de pont a ti kampányotok is így fut most, ugye?
Igen, hát a Facebookon én is úgy gondoltam, hogy most ezekben a hetekben
tudatosság.
Ugye, igen, a tudatos vásárlást helyezzük a középpontba, mert hát valóban jön a karácsony, de hát itt van még éppen benne vagyunk a fekete péntek, ami most már fekete november, meg nem tudom,
ez tehát gyakorlatilag
a napok, hetek ki, a hetek hónapokká bővülnek, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez a két hónap, ez ilyen vásárlási lázban telik itt Magyarországon, meg hát nyilván a világon máshol is, de hogy valóban most van az időszak az évben, amikor rengeteget vásárolunk, és hát ez igényel némi tudatosságot.
Oké, és azon gondolkoztunk, hogy ezt hagytam abba ezt a mondatot, hogy akkor nézzük meg, hogyha ti környéketen, tehát ami Aplia fennhatóság alá tartozik, vásárol az ember, mondjuk ezek a nagy fehérek, meg az összes többi, akkor itt a megváltozott jogszabályok, ilyen kártya, olyan cédula, sávos jótállás, szóval hogy foglalnád össze a legfontosabb tudnivalókat? Amit a nagy akció lázban se felejtsünk el, talán ez a fókusz.
Igen, hát talán ugye két-három olyan momentum van, amit nagyon fontos kiemelni. Egyrészt ugye menedeken nő az online vásárlásoknak a száma. Nyilván erre a COVID meg egyéb otthonülős időszak is rájátszott, ezt emelte, de hát ma már nagyon könnyű az interneten vásárolni, viszont nagyon könnyű belefutni olyan dolgokba is, amelyek bosszúságot okozhatnak. Tehát itt első körben, hogyha online vásárolunk, akkor arra hívnám fel a figyelmet, hogy nagyon fontos körültekintően kiválasztani azt, hogy melyik webshopban vásárolunk. Tehát mindig nézzük meg, hogy ki az eladó, hogy feltünteti a cégadatokat, van-e elérhető
ügyfélszolgálat,
telefonszám, honnan érkezik az az áru. Tehát ezek elérhetők ezek az információk a weboldalon. Van-e tájékoztatás az online szerződésről, van-e tájékoztatás a fogyasztói jogainkról, az elállásról, arról, hogy mi történik, ha vissza kell küldenem az árut, ezt ne felejtsük el.
Kifizeti a révészt.
Így van, tehát ugye azt ne felejtsük el, hogy sokszor nekünk kell fizetni, hogyha valami probléma van az áruval, is vissza kell küldeni. Némelyik webshop ad erre lehetőséget, és nem kell fizetnünk, de általános szabály az, hogy ezt nekünk kell intézni. Na most, ha egy külföldi áruházból rendelünk, akkor oda visszaküldeni akár egy kisebb csomagot is sokba kerül, nem beszélve arról, ha mondjuk ez egy nagyobb készülék. Szintén fontos...
Könnyen többbe kerül, mint a készülék.
Hát akár eljuthatunk oda is. Ha egyáltalán megtaláljuk, hogy hova kell visszaküldeni, ha egyáltalán kapunk számlát. Tehát ezeknek érdemes utána nézni, mert tényleg azért ma még hát sok megbízható webshop van, de azért találunk olyanokat is, amelyek nem megbízhatóak. Ha például mondjuk mobiltelefont, vagy tabletet, vagy egyéb ilyen eszközt vásárolunk, akkor az is probléma lehet, hogy mondjuk rendelkezik-e magyar menüvel az a készülék. Tehát, hogyha külföldi webshopból rendeljük, lehet, hogy nem lesz benne magyar menü, ezzel számolnunk kell, ez vagy jó, vagy nem jó nekünk. De hát ezek mind olyan dolgok, amelyek bosszúságot okozhatnak, ezért jobb, ha előre tájékozódunk.
Azt meséltem neked, egyszer vettem olyan hűtőt, ami délszaki ország volt a célpiac, és egész más volt a működési paramétere, mint egy Európába szánt. Tehát akkor kiraktam a garázsba, akkor ez csak nem működött. Ez
igen, már... hát abszolút emlékszem rá, hogy mesélted, igen. Ez is egy
tehát
klasszikus
ez is
ilyen eset, hogy érdemes ezeknek előre utána járni. Tehát egy
még
picit,
ez sem mindegy.
Így van, egy picit muszáj abba energiát fektetnünk, hogy megtervezzük azt a vásárlást, hogy utána nézzünk annak, hogy honnan vásárolunk, mi fog történni, és készüljünk föl arra is, hogy valami probléma van, nekünk vissza kell küldeni azt az árut, legyen hova visszaküldeni. Tehát tényleg ezeket fontos előre átgondolni akkor, ha online vásárolunk mindenképpen. Ott van az energia címke, amire szintén figyelnünk kell. Így van, tehát hogyha mondjuk nagy háztartási gépet vásárolunk, akkor érdemes nézni az energia címkét. Ugye ma már van QR kód is ezeken a címkéken, amelyet, hogyha beszkennelünk a telefonunkkal mondjuk egy boltba, ha éppen ott vagyunk, akkor akkor további információkat megtudhatunk arról a készülőkről. Tehát nem csak azokat az alap információkat, fogyasztási adatokat, hangosság, mosógépnél például vízfelhasználás, amelyek a címkén rajta vannak, hanem még egy-két további információt is.
Annyi felé edukálsz, arra kíváncsiak, hogy nyilván vannak visszajelzések bárhol is, most TikTokon, vagy valamelyik printlapban, vagy arád, hogy az emberek megbarátkoztak ezek az információk, az energiacímke információ, jól olvassák ezeket, értelmezni tudják ezt. Tudod, az jut eszem, mint az autó oda van írva, vagy a fogyasztás az 5 liter, hát persze, bizonyos körülmények között, de mondjuk egy mosógépnél, egy nagy háztartási gépnél, olyan energiainséges időben, mint amit itt azért megéltünk az elmúlt időszakban. Nyilván ezek nagyon fontos paraméterek, egyre fontosabbak.
Igen, én azt gondolom, hogy azért az a tavalyi év és tavalyi nyár az nagyon sokat
lódított,
igen, a lökött szó helyett próbáltam egy kicsit szofisztikáltabbat keresni, a lódított a sokkal jobb, sokat lódított ezen. Azt gondolom, hogy sokan, akik korábban nem fordítottak figyelmet arra, hogy most mi mennyit fogyaszt, illetve hogy honnan tudjuk, hogy egy adott készülék, amelyet megvásárolni szeretnénk, az mennyit fogyaszt, ők is investáltak energiát és időt abba, hogy megismerjék az energiacímkét, és talán ma már egyre többen használják, és egyre többen tudják értelmezni. Ez egy remek segítség szerintem tényleg, hogyha nagy gépet veszünk, összehasonlíthatjuk a kínálatot, és hát mindenképpen arra biztatnék mindenkit, hogy azért itt is, hogyha készüléket kell vásárolni, akkor az energia címként túl azért olyan dolgokat is gondoljanak át, hogy milyenek a családi szokások, milyen, mekkora család, hányszor mosok, milyen típusú ruhákat mosunk. Van 5 gyerkőc, aki mindegyik focizni jár, és egész nap nyakik sarasak, meg rengeteg a sportruha, akkor olyan típusú mosógépet érdemes venni. Tehát ilyen speciális, egyedi tulajdonságokat is érdemes átgondolni, mert lehet ma már ilyen gépeket is venni.
Meg olyanokat is, amik most már hideg vízzel mosnak, meg vannak ilyen kegyszerek, vegyszerek is, és ezt félretettem neked, ezt a történetet az elmúlt, most a több helyen belefutottam, hogy most egyre gyakrabban mondják azt, hát aztán szakemberek azt én nem tudom, hogy a 30 fok az tök jó, inkább 30 fokon, mint 40-en, hogy az energiafelhasználásban legalább 70%-os különbség, és ugyanolyan tiszták lesznek a ruhák 30 fokban. Állítják ezt egyre gyakrabban, és ez neked tudom, hogy veszőparipád meg.
Igen, a gyártóknál ez sok helyen olvasható, és nyilván a technológia az ahogy forog a dob, ahogy a dob kialakításra kerül, ahogy beáztat, ahogy mos a készülék, tehát nagyon sok mindennel tudja a hatékonyságot növelni, nem csak a vízhőfok az egyetlen nyilván, ami a hatékonyságot növeli, hanem ezeknek a készüléknek a kialakításuk is alkalmas már arra, de ez egy olyan kérdés szerintem, hogy ki miben hisz, tehát vannak olyan ruhák, amelyekhez nyilván elég tényleg az alacsonyabb hőfok, de például, hogyha saját gyakorlatomat nézem, akkor én ágyneműket, törölközőket a mai napig 60 fokon mosok. Mert ugye az is számít azért, hogy 30 fokon a kórokozók azok nem feltétlen pusztulnak el, tehát azok ahhoz, hogy mondjuk
emlékszem,
a kórokozókat
a is. Igen, nem kórokozók, csak egy
kórokozókat is elpusztítsuk adott esetben, ahhoz azért magasabb hőfok is kell, és hát ugye kollégám Madarász Tamás is azt szokta azt javasolni, hogy még akkor is, hogyha alacsony hőfokon mosunk rendszeresen, akkor is érdemes rendszeresen, tehát 2-3 hetente, vagy legalább havonta egyszer egy üres mosást leforgatni, akár 90 fokon is. Tehát pont azért, hogy azok a kórokozók, amelyek nem pusztulnak el az alacsony hőfokon, és esetleg lerakódnak a mosógép belsejében, azokat eltávolítsuk onnan.
Jó, csak ez az jutott eszembe, mert ez most az elmúlt heteknek volt itt az egyik ilyen háztartási gép sláger téma, hogy akkor hány fok legyen az, ami...
Igen, én...
És az embereket meg lehet azzal nyilvánfogni, azt mondják, hogy hát az 70%-a többe kerül egy mosás, hogyha 40-en mosol, mint hogyha 30-en. Tehát sokféle tényező van. Igen. Mennyire szennyezett, mennyi ruhat van benne, milyen mosószert használ.
Abszolút. Tehát én mindenkit arra biztatnék, hogy nincsen egy adott jó megoldás. Tehát igen, van, amit lehet alacsony hőfokon mosni, van, amit meg érdemes magas hőfokon mosni. Tehát igazából ezek ilyen vagy-vagy lagos kérdések, illetve hát lehet ilyen is, olyan is, attól függ, ez az attól függ, ez mindig ott van. Én azt szoktam mondani, hogy a környezetvédelem az nem fekete-fehér, sőt, néha még nem is csak zöld, hanem sokkal színesebb, tehát meg kell nézni azt, hogy éppen az adott kérdésben, az adott helyzetben nálunk melyik az a legideálisabb megoldás, amit érdemes választani. Ebben egyébként a használati útmutató, megint visszatérünk ide is, nagyon sokat tud segíteni, mert ott le van írva, hogy az egyes programokat milyen szennyezettségű ruhákra, milyen típusú, milyen anyagú ekkora ruhákra érdemes használni, mennyi mosószert kell belerakni, ugye az sem mindegy, mert ezt is... Nagyon hajlamosak vagyunk túladagolni a mosószereket, és akkor gyakorlatilag ezzel azt érjük el, hogy lerakódik a mosógép belső felületén, amely megint csak problémákhoz vezethet, tehát nincs szükség arra feltétlenül, hogy nagyon sok mosószert használjunk.
És hát karbantartás, ez nagyon fontos, és azt látom, hogy egy havilapban rendszeresen publikálsz, és ott is ez a zöld gondolat, meg fenntarthatóság, meg energiahatékonyság, meg sok minden szóba kerül, úgyhogy szerintem ez egy jó téma egyszer majd, hogy hány fokon, mit hány fokon. Jó, sávos jótállás, az legalább tényszerű, és nagyon fontos, ugye, hogyha valamit most vásárolok, akkor arra milyen garancia, milyen jótállás van, mitől függ ez?
Igen, ez a következő, amire mindenképp szeretném én is fölhívni a figyelmet, úgyhogy nagyon jó, hogy említetted, az, hogy gyakorlatilag a jótállást hogyan tudjuk érvényesíteni. Ugye van ez a szó, amit sokszor használunk, garancia. Ez egy ilyen köznyelvi kifejezés, amely nem egy hivatalos jogi kifejezés. Jogilag hivatosan ez a jótállás. Ugye van a kötelező jótállás, amely bizonyos termékek esetében az eladó kötelezően biztosít számunkra. Ennek az időtartama az ugye 2021 óta itt Magyarországon a vételártól függ, tehát háztartási gépek esetében is az igaz, hogy 10 000 forinttól ugye 100 000-ig egy év kötelező jótállás van, utána 250 000 forintig 2 év, és ha 250 000 forintnál drágább a készülék, akkor 3 év jótállás van, de nagyon fontos felhívni a figyelmet, hogy ez a fogyasztói szerződésekre igaz. Tehát ez azt jelenti, hogyha a fogyasztói szerződés az ugye egy vállalkozás és egy magánszemély között jön létre. Tehát hogyha céges számlára vásároljuk meg a mosógépet, akkor az vállalkozás közti szerződés, arra nem igaz.
Sok
arra
ilyen
nem
eset
alkalmazandó.
Van a igen, előtt, igen.
Így van, vagy például egy mobiltelefont, ugye sokszor könnyebb cégre megvenni, csak akkor tudjunk róla, hogy akkor ne hiába drága az a mobiltelefon, nem lesz automatikusan 3 év a jótállás, azokra a szerződésekre általában az jellemző, hogy a gyártó maga megmondja, hogy mennyi jótállást vállal. Jóval rövidebb, általában 1 év szokott lenni, vagy még kevesebb, de a fogyasztói szerződések esetén, hogyha magánszemélyként vásárolunk, akkor viszont megillet bennünket ez a sávos jótállás. Illetve létezik még ugye kiegészítő garancia is, ezek a kiterjesztett garancia néven futó konstrukciók.
Legyél még 2 évet 50 000 forintért.
Igen, szóval ezzel is óvatosnak kell lenni, illetve nem rosszak ezek, de meg kell nézni, hogy
mire
mi van mögötte. Így van, mire vonatkozik. A gyártó is adhat maga, ami ugyanolyan tartalmú, mint mondjuk a kötelező jótállás, de sokszor ezek biztonsági konstrukció, biztosítási konstrukciók. Igen, a gyártó is kiterjesztheti, tehát maga a gyártó is adhat, de van olyan, hogy a kereskedő mondjuk az által eladott mosógéphez egy biztosítóval szerződik, és akkor azt a kiterjesztett további évek garanciáját az adott biztosító adja, viszont ő megszabja, hogy milyen esetben áll helyt ebben, hogyha hibásodás van, és ott nem biztos, hogy ugyanazok a feltételek lesznek érvényesek, mint mondjuk egy gyártói jótállásnál. Nem biztos, hogy rosszabbak, csak mások lehetnek. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy itt is körültekintőnek kell lenni, meg kell nézni, hogy amit veszünk, mert ezt általában vesszük, kiegészítő garanciát, az mit jelent?
Karbantartás.
És a karbantartás utána ugye nyilván. Ez egy következő kérdés, ha már megvásároltuk azt a készüléket, akkor figyeljünk a beüzemelésre. Ugye tél van, házhoz szállítanak egy nagy gépet, kint hideg van, bent meleg van, például a párásodás, ugye rögtön párásodik a készülék. Általában ilyenkor télen azt szokták javasolni, hogy egy napot várjunk a beüzemeléssel, mert ugye az a belső pára lecsapódás, az jó, hogyha
hát
kiszárad
a
készülékből.
Igen,
adott esetben, tehát erre is érdemes odafigyelni, de hát utána a következő megint csak a használati útmutató, látható, ott le van írva, hogy mi mindent kell tudnunk, ugye kivegyünk biztonsági csomagolás részeket.
A mosógépből.
Különböző állványokat, amivel ugye kitámasztják, hogy a szállítás során ne sérüljön, azokat ideális esetben el kell távolítani. És hát utána nyilván akkor fog az a készülék hosszú távon, és leginkább hibamentesen üzemelni, hogyha azért a rendszeres karbantartási feladatokat elvégezzük rajta.
Most leginkább az az elmúlt időszak változásról beszéltél egy-két év. A csomagolás technikában lesz valamiféle változás, amire a fogyasztók előbb-utóbb felkészülhetnek. Sokat beszéltünk arról, hogy sokat vagy Brüsszel, vagy ott is dolgozol, mindenféle üléseken veszel részt, és látod azt, hogy merre felé megy a csomagolóanyagokat sújtó mindenféle rendelet, jogszabály, meg teher. Én is látom, mert már az ásványvizes palackot ugye már olyan vékony fóliába pakolják a hatot, hogy az biztos, hogy leesik.
És ilyen nagyon mini a kupak jön, némelyiknek meg se lehet
mini,
fogni.
És már hozzá van erősítve, és olyan vékony a palack, hogy behorpad, amikor öntöd és magadra öntöd a vizet a másfétesből. De nyilván mondjuk egy nagy mosógépnél, egy nagy tévénél, bárminél, egy hűtőszekrénél, egy klímánál is a csomagolóanyagon majd fogni próbálnak.
Igen, ez jelenleg van ugye az Európai Unió előtt ez az új jogszabálytervezet, amely majd a jövő csomagolásáról és csomagolási hulladékairól szól, és itt azért valóban abba az irányba próbálja a jogalkotó befolyásolni a csomagolóipar működését, hogy minél inkább újrahasznosítható vagy újrahasználható csomagolások legyenek csak forgalomba. Ugye ez 2030-ra lesz majd előírás, hogy kizárólag újrahasznosítható vagy újrahasználható csomagolásokat lehet piacra helyezni. Itt a háztartási gépek csomagolása terén is vannak kihívások, mert itt ugye gyakorlatilag azért itt azt látni kell, hogy a csomagolás itt biztonsági célokat is szolgál. Így van, tehát azért sok minden azért úgy van kialakítva benne, hogy ez a készülék az A pontból B pontba, a B pont jellemzően mondjuk a mi lakásunk biztonságba eljusson, közben ne törjön össze, ha ne adj Isten véletlenül felborul, esetleg még azt is élje túl, ne törjön benne semmi össze, ne nyomódjon be rajta, tehát azért itt
ez nagyon
így van. Így van, és itt ugye olyan szabályozást szeretne a jogalkotó, hogy újra használható legyen a csomagolásnál, hát ez nagyon nehéz azért, ha belegondolunk bármilyen csomagolásnak az újra használhatósága, tehát itt nem az újrahasznosítás, hanem az, hogy újra használjuk. Ezt utána már, ha bármit kicsomagolunk, szétszedünk, stb., az utána csomagolásban nem könnyű megvalósítani. Úgyhogy itt még majd egy kérdés, hogy ezeket az összerakott raklapok, egyebek, amik több készüléket összefogó csomagolások sorsa mi lesz a jövőben, de hát abba az irányba megyünk valóban, hogy itt minél inkább újrahasznosíthatóak legyenek a csomagolások. Hát én magam is sokat gondolkozom azon, hogy amikor jön a karácsony, akkor mit, mibe csomagoljak. Mi el szoktuk tenni ezeket az ajándéktáskákat is, ugye, hogyha amiben kapunk ajándékot, az jó lesz, még az újra használható.
Milyen praktikus tud lenni egy hűtőnek a doboza, abban lehet csomagolni mondjuk három könyvet.
Egyébként nyilván kisebb dobozokat, mondjuk egy hűtődoboz az túl nagy, de mondjuk egy kisebb dobozokat, amikben már jönnek készülékek, azokat mi el szoktuk tenni, és adott esetben bele lehet rakni dolgokat, és csomagoló papír is, ugye, hát azt is választhatunk sokfélét. Pont itt nézegettem, hogy honnan lehet megállapítani azt, hogy egy csomagoló papír újra hasznosítható-e. Hát nem ilyen hivatalos szakmai oldalakon olvastam, de több helyen javasolták, hogyha összegyűröm és úgy marad, akkor az újra hasznosítható. Ha nem marad úgy, akkor nyilván van benne még valami olyan anyag, amitől visszaugrik egyebek, az már, ha már több anyagot keverünk, az újra hasznosítást mindig nehezíti.
TikTok, meg a kampány év végén, azért mondtam az a műsor elején, csak talán félig bennem maradt a mondat, hogy ezzel foglalkozom most mindenhol, ugye?
Igen, hát igyekszünk ugye a Facebookon, TikTokon továbbra is jelen lenni, és olyan hasznos tartalmakkal segíteni mindenkinek, amely talán hozzájárul ahhoz, hogy adott esetben, ha hezitálunk, akkor jól döntsünk, vagy ha még valamit nem tudtunk, akkor kapjunk új ötleteket, amelyek azért segítik a fenntarthatóságot, egy fenntarthatóbb háztartást, egy picit zöldebb jövő megvalósítását. Én remélem, hogy ezekből a tartalmakból azért sok hasznos információt el tudunk juttatni a családokhoz, és hát biztatok mindenkit arra, hogy a jövő évben is tartsanak velünk, mert igyekszünk mindig újabb dolgokat kitalálni, és haladni a korra,
Csak az nagyon nehéz, amit mondtál, és azt megugrottad, hogy 20 másodpercben nagyon, nagyon fontos két dolgot is elmondani, nem tudom, az mi val meg
háztartási gép. Igen, ez, hát az ember mindig tanul, ugye. Én, aki leginkább grafomán vagyok, és hosszan szeretek írni, nekem nagyon nehéz mondjuk 20 másodperces a videók információ tartalmával megbarátkozni, de azt látom, hogy adott esetben tényleg ezek a TikTok videók, amelyek ilyen kis rövid filmecskék, ezek több százszor több embert érnek el, mint amennyit mondjuk egy hosszabb írással ma meg lehet mozgatni, és hát, hogyha ezzel lehet edukálni, ha ezzel lehet információt átadni, akkor ebbe az irányba kell menni.
Nagyon szépen köszönöm, Mészáros Fanni, az Aplia Magyarország Egyesület cégvezetője volt itt, Aplia Percek, Aplia Trendek, mindig környezet tudatosan, köszönöm szépen.
Köszönöm a lehetőséget.